Ez itt továbbra is a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. A Rádió Café 98-on beszélgetünk Wagner Péter kül- és biztonságpolitikai szakértővel, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójával, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatójával. Sok mindent érintettünk már. A optikai tuning kérdését szeretném most behozni. Ugye az első emlékezetes akciók során ez a nagy Z betű híresült el az orosz tankoknak és hadi eszközöknek az oldalán. Azt hiszem, hogy máig sem derült egész pontosan ki ezeknek a jelentősége. Viszont azt gondolom, hogy esetleg pont emiatt, hogy ilyen bizonytalanságot sugalt, ez lehet, hogy többet mutatott magánál, vagy önmagán túlmutató jelentése volt és félelmet keltett. Nem tudom, hogy mi most ezzel a helyzet, te mit tudsz róla, és hogy lehetette ilyen optikai tuning jellegű vizuális hadviselés része ez.
Konstatáltam, hogy Z-betűk vannak az orosz tankokon, is tovább lapoztam.
Nem tulajdonítottam.
Igen, láttam, hogy fejtegették, hogy mi lett a Z-betű, lehet, hogy meg is fejtették, hogy mi a Z-betű, de különösen egy év táblatából teljesen mindegy. A lényeg szerintem, hogy amit én láttam ebbe, az, hogy minden hadsereg, amely valamilyen hadsereg szintű mozdulatot hajt végre, főleg ott, hogyha a szemben álló félnek hasonló színű és típusú harceszközei vannak, akkor valamilyen megkülönböztető jelzést az inváziók pillanatában, vagy előtt rátesz a saját járműveire, hogy megkülönböztetőek legyenek felülről, vagy ugye, ha látod. Tehát ugye ezt láttuk a II. Világháborúba, ezt láttuk a vietnámi háborúba, az ukrán katonákon azt láttuk, hogy sárga vagy égszínű ragasztószalaggal van körbe tekerve a karjuk, vagy a sisakjukra van valamilyen szín ráragasztva, tehát hogy ez megint a nyugati sajtónak ugye az ilyen rácuppanása volt. A háború, ugye elindult a háború, még semmit nem tudtunk, hogy pontosan hol fognak jönni, hogy pontosan mi a céljuk, viszont ott volt a nagyon is látható Z-betű, és akkor azon egy hetet el lehetett rágózni, vagy rugózni, hogy ennek a Z-betűnek most mi a célja.
Igen, miközben az orosz kommunikáció az abszolút nem sietett feltárni ezt, vagy cáfolni, vagy magyarázni, hanem a tenyerét dörzsölve tulajdonképpen nagyon elégedetten fűtötte ezt a dolgot, hogy ennek van jelentősége, hogy valami olyan dolog, amit mások nem értenek, csak mi.
Biztos vagyok benne, hogy az orosz sajtó se tudta, hogy miért van az a Z betű rajta. Tehát ugye azt tudjuk, hogy orosz katonák és katonatisztek se tudták az invázió megindulás előtt egy-két nappal, hogy megindul az invázió.
Vagy sőt, hát ugye most kitérőt teszek, de hát ez a csapatok visszavonulása, meg a határtól való eltávolodása volt az utolsó hír tulajdonképpen a támadás előtt. Erre azért csaptam most le, mert erre külön rá akartam kérdezni, hogy ez egy katonai mozgás típusú manipuláció, vagy trükk.
Így van, ez a PSYOPS-ba, ebbe a pszichológiai műveletekbe teljesen beleillik. Ugye én is annak idején a Facebook oldalban megosztottam, valaki kigyűjtötte, hogy a megelőző 6 évben hány alkalommal vonultak fel az orosz katonák hadgyakorlatra, az orosz és a belorusz oldalon hadgyakorlatra, és vonultak le, és ezt ugye a nyugati sajtó mindig úgy tálalta, hogy invázió készülődik. Előző, ugye februárban indult a művelet, novemberében újabb nagy hadgyakorlat volt, akkor is ugye az volt, hogy a gyakorlat lezajlott, már mindenki kérdezte, hogy invázió készülődik. A katonák elindultak hazafelé, de aztán egy részük visszament, és egy részük ott maradt. Tehát akik utólag azt mondják, hogy ők biztosak voltak benne, az az 5%, aki azt mondja, hogy ő már biztos volt benne, hogy itt most támadás lesz, ők neki az egyik érvük az, hogy az orosz katonák a hadgyakorlat végeztével, és ugye itt nem néhány száz, hanem 10 000-nyi orosz katonáról van szó, hát az ország különböző távoli pontjairól is akár hoztak át, ezek nem mentek haza. De valóban ugye ez egy nagyon jó elbizonytalanítása az ellenfélnek, hogyha én minden évben a változatos időpontokban hadgyakorlatokat tartok a határodnál, te előbb-utóbb mindig készültségbe helyezed magad, de hát nyilván a figyelmed az lankadni fog, a felkészültséged lankadni fog, mert a 5. alkalommal már azt mondod, hogy jó, most megint jöttek, megint hazamentek.
Nem tudom, hogy mennyire rímel erre, vagy mennyire párhuzamos ez a viszonylag frissebb példa a léggömbökkel, nem tudom máshogy mondani, most kivételesen nem a kínai kém vagy nem kém hőlégballonokra gondolok, hanem azt olvastam, hogy Kijev légterében is ártalmatlannak tűnő, hát léggömbök, nem tudok jobb szót rá mondani, amiknek, ha jól olvasom, az a célja, hogy pont ezt a figyelemmegosztást vagy erőforrás lekötést biztosítsa az orosz hadseregnek. Nem tudom, hogy feltárult az igazság azóta ezzel kapcsolatban, vagy te mit tudsz?
Én tegnap tanítottam, nem is láttam ezt a hírt.
Ha látta, de már tanítottad.
Ha találkoztam vele, akkor se foglalkoztam volna vele. Ugye a kínai légömbben is az a szép, hogy felbukkant ugye ez a kínai légömb. Miután már, ugye akkor kezdtünk erről értesülni, amikor az amerikai kormány bejelentette, hanem akkor, amikor emberek távcsövekkel lefotózták, vagy észrevették, és ezt a sajtó felkapta. Akkor ugye ezután az Egyesült Államok kormánya is elkezdett vele foglalkozni, akkor egyszerre kiderült, hogy állítólag ez már nem az első légőm, már korábban is volt, csak nem gondolták, hogy egy olyan légőm, amilyennek gondolták, hogy légőm. Majd utána 4 napon belül, nem tudom, lelőttek még ugye további 4 léggömböt, az utolsóról már ugye azt olvastam, hogy az csak egy ilyen gyerek léggömb volt, vagy egy ilyen játék léggömb, és hogy miért kellett egy 120 dolláros léggömböt lelőni egy 100 000 dolláros rakétával.
Hát mi most azt beszéltük, hogy itt a közelben lévő Városligeti hőlégballonra egy darabig ne
menjünk. Nekem is volt, hogy tényleg nekünk is van egy léggömbünk. Tehát ez megint kicsit ez a hisztéria jellegű része, amikor az amerikai sajtó, meg az amerikai kormányzat rácoppan valamire.
De hát azért a bármiféle katonai akciónak, és említetted is most ezt a 120 dollár versus 100 000 dolláros sztorit, borzasztóan borsos ára van. Tehát azt gondolnánk, hogy mondjuk amikor egy amerikai hadseregnek egy vadászrepülője elindul egy küldetésre, hogy megsemmisítsen egy játékszert, akkor azért azt remélném, hogy nem a sajtó hisztériából tájékozódnak.
Erre én mindig azt szoktam mondani, hogy engem a pénz része izgat a legkevésbé, mert egyfelől ezek a repülőgépek úgyis felszállnak naponta többször, vagy hetente többször azért, hogy a pilóták készen legyenek.
Gyakorolnak.
Tehát, ez nem olyan, mint a biciklizés, hogy egyszer megtanultál biciklizni, és akkor bármikor elvezeted a biciklit, hanem ahhoz, hogy te egy jó pilóta legyél, és bármire kész legyél egy légi harcban, ahhoz rendszeresen kell repülni, meg rendszeresen kell gyakorolni. Tehát az, hogy most felszállt ez a repülőgép, és ennek egy repült órája 80 000 dollár körül van, ez elfér a 800 milliárdos amerikai költségvetésben.
Azért, hogy nem is aggódtam annyira, igen.
Az egyik kollégámmal a külügyintézetben arról beszélgettünk, hogy ez a léggömb dolog, ez egy mennyire jó húzás volt kínaiak részéről, már az első léggömb, amiről biztosak, amiről ők is elismerték, hogy léggömb, csak ugye azt mondják, hogy nem kém léggömb, hanem egy meteorológiai léggömb volt. Ugye láttam egy ábrát, hogy ez a léggömb ez akkora volt, mint egy Boeing 747-esnek a fesztávolsága, tehát a két szárny között, és ugye valami három iskolabusznyi felszerelést hurcolt magával. És hogy tehát ugye ebbe az a jó fogás, vagy kínai részről a manipulatív rész, ugye, hogy ez így a szürke zónában marad. Tehát nem tudjuk, mert valószínűleg az amerikaiak nem fogják megmutatni a sajtónak, hogy pontosan milyen darabokat szedtek le, de még ha lehet, hogy megmutatnák, ugye, akkor sem fogjuk tudni mi megnézni, hogy most tényleg az a kamera azért volt, hogy a felhőket figyelje, vagy azért volt, hogy alatta a kilövő állásokat, a balisztikus rakéták kilövő állásait figyelje, és ez a szürke zóna megmaradt. Tehát az amerikaiak erre nem tudtak volna jól reagálni. Ha nem lövik le, az lett volna a baj, ha lelövik, ahogy le is lőtték, akkor ugye akkor meg az lett a baj.
De hát azt nem hihette senki, hogy észrevétlen marad egy ekkora légitárgy.
De ez pont a kínaiak javára szól, hát hiszen emberek, hát csak nem képzelitek, hogy oda küldünk egy katonai műholdat, amiről, vagy egy katonai léggömböt, amiről mindenki látni fogja, hogy ott van.
De mi zrikálják az amerikai hadsereget? Vagy...
Hát miért ne? Miért? Tehát ezt a két ország csinálja egymással. Tehát ugye pont nem tudom hány hónappal korábban, ezt mondta a kínás kollégám, ezért jó a külügyintézetben dolgozni, mert minden szakterületnek ott van egy jó szakértő, és egyből az ember a legjobbakat tud beszélni, és ugye...
Ezért hívtunk ma el a Krízisek és Pofonok Rádió KP98.
És ugye azt mondta, hogy volt nemrég egy tajvani látogatás, ugye Tajvannak az a helyzete, hogy az Egyesült Államok kínai, a kommunista Kínát ismeri el, de Tajvannal nagyon szoros kapcsolatokat tart fenn, de hivatalosan nem ismeri el, és hivatalos állami amerikai vezetők ennek jegyében nem látogatnak el Tajvanra, de már nem emlékszem, hogy ez azt hiszem tavaly év végén a kongresszusnak egy magas rangú delegációja elment. És ugye ez a kongresszus magas rangú delegáció, főleg demokrata vezetéssel, hát ezt lehet úgy is értelmezni. Az amerikaiak azt mondták, hogy Ez a törvényhozás. Ennek az adminisztráció semmi köze, a hatalmi ágak szétválasztása, köszönöm szépen, vitát fejezzük be. Ugye a királyok meg azt mondták, hogy ez csak egy duma, tehát a Nancy Pelosi ugyanúgy az amerikai kormányzatot, az Egyesült Államokat képvisel, mikor elmegy Tajvanba, ennél fogva az ügy megengedhetetlen. Ott ebben a szituációban a kínaiak nem tudtak jól kijönni ebből a dologból, mert ha reagálnak rá, az a baj, ha nem reagálnak rá, az a baj. Tehát ez a fajta egymás bajszájának húzogatása teljesen, azt mondom, belefér, vagy egy létező jelenség a nemzetközi kapcsolatokban, és nyilván most az Egyesült Államok és Kína kapcsolata meg az elmúlt, nem tudom, évek óta, ugye meg pont abban az irányba haladt, hogy az ilyen típusú, még csak provokációnak se nevezném, az ilyen típusú akciók, azok egyre inkább bevetté fognak válni, és máskor is fogunk ilyenkor találkozni. Ezért fontos az, hogy azok, akik a döntéseket hozzák, azok ugye ne olyanok legyenek, mint te, hanem olyanok, hogy kellő higgadsággal azt mondják, jó, vegyük le a kezünket a piros gombról, nézzük meg, hogy mi történt, jó, láttunk már ilyet, lesz még ilyet, készítsetek ti is elő valamit.
Az jutott eszembe közben, hogy én is dolgoztam egy olyan cégnél, amelyik érdekelt volt külpiacokon, az egész régióban tulajdonképpen, és nekünk is volt olyan szórólap verziónk, ami így ábrázolta a Balkán régiót, egy másik pedig úgy ábrázolta, és nagyon kellett figyelni, hogy melyik partnerünknek melyik flyert, melyik szórólapot visszük el, hogy nehogy ebből kavarodás legyen, úgyhogy adott esetben nem is kell Tajvanig menni egy ilyenhez, hogy az ember észnél legyen kommunikációs anyagok elkészítésénél. Felírtam magamnak témának, és erről előzetesen egyeztettünk, hogy a úgynevezett false flag támadásokról foglak kérdezni, tehát amikor tulajdonképpen álcázza magát egy hadsereg, vagy egy olyan katonai akciót hajt végre, amit formailag az ellenséges hadseregnek a zászlaja alatt, vagy hát ugye ilyen módon álcázza azt az akciót, amit végrehajt. Ezek hogy működnek a modern hadviselésben, és mi a igazi okuk?
Mivel nagy a lebukás veszélye,
hát
és ugye utólag tudunk ezekről, tanuljuk a történelembe őket, ugye, ezért szerintem nem nagyon szívesen alkalmazza senki ezeket a műveleteket. Ha ehhez ragaszkodtak volna az oroszok most, ugye akkor azzal kezdték volna, hogy beállítanak egy olyan felvételt, hogy ukrán egyenruhába öltözött katonák végrehajtanak egy támadást valami orosz határátkelő ellen, és erre válaszul indul meg a támadás. Én ezt igazából oda szoktam visszavezetni, hogy 1945 óta, amikor véget ért a második világháború, és létrejött az Egyesült Nemzetek Szervezete, és ahhoz csatlakoztak az országok, akkor lett mégis az ENSZ-nek van egy ilyen nemzetközi jogi alapelve, hogy kvázi a háború mostantól kezdve tilos, és két okból lehet csak erőszakot alkalmazni állam és állam között. Önvédelemből teszi, tehát már megtámadták, vagy pedig erre az ENSZ biztonsági tanácsa, ugye az öt állandó tagállammal benne van, oroszok, amerikaiak, franciák, britek, kínaiak, erre felhatalmazás. De akkor ugye valami nagyon nagy dolognak kell történni egyfelől, és igen. Másfelől nekik ebben egyet kell érteni. És éppen ezért 1945 után legalábbis azok az államok, amelyek nemzetközi jogilag, meg így, tehát amelyek ilyen felelős szereplői akartak lenni a nemzetközi kapcsolatoknak, nyílt agressziót nem követtek el, vagy nem akartak elkövetni, hanem mindig találtak valami megoldást arra, hogy ők már kvázi vagy önvédelemből,
ez a kázus belli, nem? Hogy valami
igen, okot... de most ugye a vietnámi háborút szoktuk, ugye az Egyesült Államok úgy lép be a vietnámi háborúba, hogy van a tonkini öböl incidens, amikor egy amerikai hadihajót állítólag megtámadnak vietnámiak, és akkor erre válaszol az Egyesült Államok, hadba lép. Na most ez egy megoldás arra, hogy hadba lépjünk, mert akkor ugye ezzel nem sértünk nemzetközi jogot. Ez nem egy klasszikus false flag művelet volt, ugye, mert itt eljátszották magukon ezt a támadást. És ugye van egy teljesen más kategória, az, hogyha egy ország kéri azt, hogy avatkozzunk be az oldalán. Tehát ugye az, hogy említettem, orosz katonák vannak Szíriában, ugye sokan ezt is, nem tudom, felháborítónak tartják, itt valójában az történt, hogy a szíriai kormánynak teljes mértékben a jogában áll, hogy azt az országot kérje meg, amelyiket szeretné, hogy jöjjön oda és segítsen neki egy felkelés levelni. Ha az ukrán kormányon volna, biztos ők is örülnének, hogyha jönne az Egyesült Államok, vagy Lengyelország, vagy valaki, hogy avatkozzon be, de nem teszik meg, mert tudják, hogy egy kemény nemmel találkoznának.
Pont talán az egyik legizgalmasabb pontja volt eddig a nemzetközi vételjesedő konfliktusnak, ez az áttévet robbanó szerkezet, ugye, ami Lengyelországba csapódott. kódot be, és hát azért szerintem akkor ott sokan emelték a kezüket a piros gomb fölé, amit az előbb említettél.
Igen, egy rakéta lengyel területre csapódott be, és pont eltalált valami traktort, vagy raktárat, ahol meghaltak ketten. Tehát igazából itt ezt tette nagyon kényessé a dolgot, hogy halálos áldozat is volt. Lengyelország, ellentétben mondjuk Moldovával, az egy NATO tagország, és ugye ilyenkor a NATO-nak van ez az ötös cikkelye, ami azt jelenti, hogyha egy országot, az egy NATO tagországot támadás ér, akkor a többi ország tessen ad választ, ami nem így van, mert még akkor is ugye szavazni kell, meg ennek van egy folyamata, tehát nem automatikusan ugrunk bele egy harmadik világháborúba, ha egy ilyen eset történne, hanem ahogy itt is láttuk, ugye a NATO-ban gyorsan a nagykövetek leültek tanácskozni, elkezdték kivizsgálni a dolgokat, és őszintén soha már itt se emlékszem, hogy mi lett a legvégső konklúzió, mert az első verzió az volt, hogy ez egy eltévedt orosz rakéta volt, de aztán jött egy olyan verzió is, hogy ez egy ukrán légvédelmi rakéta volt, amit azért lőttek ki, hogy lelője azt az orosz rakétát, de nem talált el az orosz rakétát, és akkor nem tudom, kifogyott, visszaszállt, és pont oda csapódott bele. Ami nyilván még kényelmetlenebbé tette Ukrajnának az álláspontját, de mondom, mivel azért ezek a kormányokban mindenhol olyan emberek dolgoznak, akik tisztában vannak a lehetséges kockázatokkal, miután sikerült tisztázni az, hogy itt nem egy provokáció történt, hogy itt nem az oroszok szándékosan, nem hogy az oroszok, hát ugye itt valójában az ukránok voltak, akkor ugye ezt a dolgot lezárták, és utána haladt tovább a háború.
De hát volt ijegység egyfelől.
Volt ijegység, nyilván a sajtó erre rárepült, és akkor próbálták ki. Hát ilyenkor kell ugye az, hogy lehetőleg gyorsan és transzparensen tájékoztass egyfelől, másfelől meg ugye ez nem egy ilyen egyszerű dolog, hanem a folyamatos, transzparens és hiteles tájékoztatásnak az a célja, hogy amikor egy ilyen hír van, neked egyből elhiggyék. Ne az legyen, hogy ezek eddig is hazudtak, meg mellé beszéltek, most még akkor várjunk napokat, míg kiderül az igazság, hanem ha te egy olyan hírforrás, hogy aki mindig hitelesen tájékoztatsz, akkor neked te le tudod csillapítani a kedélyeket ezzel.
És ez ugye visszavezet minket arra, hogy a lebukott manipuláció az rögtön gyengíti a hitelességét a kommunikátornak. Itt a Rádió Café 98-on ezzel most elköszön a krízisek és pofonok. Ahogy el szoktam mondani, folytatjuk a beszélgetést az online felületen, úgyhogy maradjatok velünk, jövünk még vissza. De itt a Rádió Café 98-on ez volt a krízisek és pofonok Wagner Péter kül- és biztonságpolitikai szakértővel, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójával és a Károli Gáspár Református Egyetem oktatójával. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket.
Köszönöm.